Nézzük, hogy hogyan nyit a hazai bőrze. 9%-os már a plusz, ennyivel erősödik a Bux Index 16 perccel a kereskedés nyitányát követően 40.358 ponton. A forgalom egyelőre még nagyon alacsony, 258 millió forintot tesz ki. A vezető részvények közül az OTP 1%-ot emelkedik 8.748 forintig, a MOL 9%-kal megy felfelé 2.538 forintra, a Richter 1,1%-os pluszban 7.670 forinton jár, míg a Magyar Telekom 3%-kal megy felfelé 306 forintig. Pillantás a forint árfolyamára, jelen pillanatban a hazai fizetőeszköz az euróval szemben erősödik enyhén, 404 forint 30 fillért ér egy euró, egy amerikai dollár pedig 405 forintba és 40 fillérbe kerül. És akkor a tőkepiacokról térjünk át az ingatlan piacra. Itt van velünk már a stúdióban Mester Nándor, az M4PrivateBankár.hu munkatársa. Szia, üdvözöllek!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Úgy jöttél be a stúdióba, hogy nincsenek túl jó híreid, és valóban ezekben az időszakokban, ezekben a hónapokban szerintem senki sem ünnepel most, hogyha csak a forintot mondtam el. Nyilván itt van egy komoly vita a kormány és az Európai Bizottság között, szóval tényleg itt akár uniós források felfüggesztéséről is lehet szó, de hát önmagában az emberek közérzete sem túl jó a magas infláció miatt, na meg a emelkedő rezsiköltségek miatt. Ugyanakkor én néhány portálon összefoglalókat olvastam, például a HVG-n, a most készhez kapott rezsiszámlák miatt még nem kapunk a szívünkhöz, ugye még, itt gondolom ez a fontos.
Ebben. Igen, és hát előjáróban azért hadd mondjam el, hogy a rossz hírt hozókat általában lelövik ugye a történelemből, ezt tudjuk, remélem, hogy most nem ez fog bekövetkezni. Egyébként ugye nem én tehetek ezekről a rossz hírekről. Az a helyzet, hogy egyszerre a kormány oldalról is látunk ilyet, és illetve a piac is már gyakorlatilag válaszolt arra a kérdésre, amit te is föltettél, hogy hogyan jelentkezik ez a piacon a tranzakcióknál. Ugye legutoljára talán a nyár elején ebben a stúdióban beszélgettünk arról, hogy milyen kilátások lesznek. Akkor már lehetett érezni, hogy az energia az központi helyen lesz a különböző ingatlannal kapcsolatos döntésekben. Részben a lakó ingatlanokra gondoltunk, akkor kevésbé a kereskedelmi ingatlanokra. Most viszont kifejezetten a lakó ingatlanokról beszélünk így az első részben. És itt azért egy kettős dolog van. Hát a rossz hír az, és egy picit egy, nem biztos, hogy ez a hasonlat megfelelő, de talán azért ide gombolnám, hogy a kormány gyakorlatilag meghosszabbította a trabantoknak az életét. A hasonlat azért ül mégis valószínűleg, mert egy olyan rendeletet hoztak, hogy ismételten 2024 végéig kitolták annak a határidejét, hogy a legkorszerűbb energiafelhasználó lakásokat lehet csak engedélyezni, mármint hogy a használatba vételi engedélyt ezek kaphatják meg. Itt utalok arra, hogy már 2015-ben hoztak egy ilyen rendeletet, aztán azt folyamatosan foldozgatták, állandóan hosszabbítgatták, tehát ez tulajdonképpen olyan, mint amikor a Trabantra azt mondták sok évvel ezelőtt, hogy na még két év, na még három év, és akkor még mindig nem jöttek a szigorú szabályokkal, a szabályok a kétütemű autókkal kapcsolatban. Ez kifejezetten rossz hír szerintem, és ez egy hiba.
Tehát akkor még két évig lehet használatba vételi engedélyt adni, nem korszerű fűtési rendszer.
Nem a legkorszerűbb, inkább így fogalmaznék.
Tehát ez mondjuk a BB energetikai besorolás
alattiaknak, igen. És azért hozzáteszem azt, és egyébként nyilvánvalóan a fejlesztők ezt ugye nem verik nagy dobra, de nem a legkorszerűbb energetikai megoldásokat alkalmazó lakásokat adnak át most sem. És ami a csőben van, azok sem feltétlenül mind ebbe a kategóriába. Természetesen igyekeznek, és a különböző akcióikban pont ezeket hirdetik, de tulajdonképpen azzal, hogy egy ilyen plusz kettő évet adtak megint, és nem tudjuk, hogy ez meddig fog kitolódni, azzal késlelteti a kormány azt, hogy megújuljon valóban a lakásállomány, és az újaknak mondott lakások is valóban a legkorszerűbbek legyenek.
Ez így első hallásra nem túl észszerű, vagy nem túl logikus döntés, mert ugye egyfelől a kereslet is inkább ugye az energia hatékonyság felé tolódik, akkor mégis miért volt szükség erre?
Semmi más gyakorlatilag szerintem nem indokolta, hogy föntartsák azt a, hát mondjuk ilyen langyosabb, lagymatag újépítési hullámot, ami az elmúlt egy-két évben jellemző volt. Itt különböző számok keringenek, de az biztos, hogy jóval kevesebbet építenek az ingatlanfejlesztők idén is, meg jövőre is. Én megnéztem a statisztikákat, és gyakorlatilag nincsen 2025-ben befejeződő beruházás. Magyarul ezt ugye már meg kellett volna régen hirdetni, árusítani a lakásokat, nem különben a kivitelezőket megtalálni, stb. Ez is azt jelzi, hogy nagyon óvatosak a fejlesztők. Tehát a kormány lehet, hogy az volt a szándéka, hogy föntartja ezt a korábbi, legalább a korábbi szinteket az új lakásépítéseknél, ugye, ami a lakásállomány megújulásának az egyik záloga, de igaziból csak elodázza azt a fontos döntést, amit ugye a trabantok esetében meg kellett hozni.
Tehát, hogyha most nagyon szigorú lenne a szabályozás, akkor attól tart a kormány, hogy nagyon-nagyon szűkös lenne a kínálat a következő időszakban?
Ez biztos, hát most is csökkent az elmúlt egy-két évben, hihetetlen sok-sok ezer lakással kevesebbet fognak építeni, mint amennyit mondjuk 4-5 évvel ezelőtt, amikor nagy hullám volt. És ez semmi jót nem jelez előre. Természetesen a kereslet is csökken az új lakások iránt. Hát tudjuk, hogy gyakorlatilag az átlag ára egy új lakásnak manapság Budapesten körülbelül 1,2 és 1,4 millió forint között van négyzetméterenként. Meg lehet nézni az összes hirdetést, körül mozognak. Vannak olyanok, ahol már 2-3 millió, de az azért kivétel még mindig. Itt megjegyzem, hogy nem teljesen ajánlat nélküli a kormánynak a pozíciója. Ugye a különböző szakmai szervezetek azért időről időre különböző javaslatcsomagokkal bombázzák a kormányt. Ebből a legnagyobb az EVOSZ, tehát a Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, több mint 400 céget tömörít, ha jól tudom, és nagyon komolyan félreverték a harangot így az elmúlt egy-két hétben, a múlt héten is volt egy nyilatkozat, mi szerint rendben van, hogyha visszaesik a kereslet, akkor például nem lesz akkora a munkaerő hiány, ugye értelemszerűen az állami beruházásokból is elvonhatók azok a kapacitások, amik eddig oda mentek, munkaerőkapacitás is, és ez segíthet egy picit lassítani az áremelkedést, ugyanakkor az általános bekerülési költségeknek az általános növekedése, amit ugye sok minden meghatároz, igen, például az energia, az viszont tarthatatlan. És látjuk ugye a pénzügyi piacokat, amik nagyon fontosak, tehát a finanszírozási háttere egy-egy beruházásnak, vagy egy magánembernek, családnak, hát tudjuk, hogy mennyi az alapkamat, annál csak drágábban fogják adni a lakáshitelt, gyakorlatilag 10%-nál olcsóbb lakáshitel ma már nincs a piacon, és nem tudjuk, hogy ez meddig megy. Azt hallottuk természetesen, hogy a Nemzeti Bank emelni fogja a központi kamatlábat továbbra is, úgyhogy a hitelek tovább fognak drágulni, ez pedig szűkíti azoknak a körét, akik egyáltalán szóba jöhetnek, hogy majd hitelt fognak fölvenni.
Még itt ezt a szűkös kínálati helyzetet elemezgetném, ha már az EVOSZ-t hoztad szóba, ugye nekik sok éven keresztül, vagy sokáig az volt a javaslatuk, hogy legyen ez a kedvezményes új lakásáfa, és ezt most megint meghosszabbították,
ez
ha jól
tökéletes.
Tudom.
Ez tökéletes, én úgy tudom, hogy 2027 vagy 28-ig kormányzati szándék ilyen, bár nem volt kimondva, csak az, hogy meghatározatlan ideig.
De akkor ez azért nem olyan erő, ami nagyon pörgeti az új beruházásokat?
Nem, mert ugye egy beruházó leül szépen hideg fejjel, megpróbálja kiszámítani, nagyon nehéz helyzetben van, hozzátenném, mert ő sem tudja, hogy mennyi lesz például az energiaköltsége. A munkaerődíját nagyjából ki tudja számítani, de az alapanyagokét például nem. És az alapanyaggyártók gyakorlatilag nyerekben vannak. A teljes magyar építőipar, ami nem csak a lakásépítés, körülbelül 45-50% az alapanyagoknak külföldről származik. Ezt ugye már többször elmondtuk. Hát a gyengélkedő forint az nem segít.
Abszolút, abszolút.
Szóval a végén mindig csak az van, hogy a végtermékben, a lakásban, a hotelben, a bevásárlóközpontban vagy az irodában meg fog jelenni ez az ár is.
Ha már alapanyagárak, szerinted van arra esély, hogy véget ér mondjuk a háború, normalizálódik az energiapiac, hogy az alapanyagárakba lesz majd valamikor egy nagyobb csökkenés, vagy most már ezen a magas szinten állnak be, és maximum stagnálás várható?
Csak akkor tud nagyon jelentős csökkenésbe állni, hogyha tényleg bezuhan a kereslet, én úgy gondolom, illetve hogyha a Magyarország még nincs abban a pozícióban, hogy valamennyire ellensúlyozza a külföldi alapanyagoknak a behozatalát azzal, hogy Magyarországon gyártatnak különböző alapanyagokat. Ezt egyébként én már sokatszor említettem, és nagyon örülnék neki, hogyha ennek lenne foganatja valamilyen szinten döntéshozóknál. De elindult egy kedvező folyamat, körülbelül másfél-két évvel ezelőtt már lehetett tapasztalni, hogy a kormány különböző, hát természetesen kormányközeli vállalkozóknak, de abból a szempontból mindegy, hogy kinek, hogy itthon gyártó cégeknek ad kedvezményes hitelt, vagy visszanemtérítendő támogatást, hogy különböző üzemeket hozzanak létre, és ezzel valamelyest növeljék a hazai forrásból származó alapanyagoknak az arányát. Hogyha ezt sikerülne megtartani, és például ilyenekre menne pénz, vagy nem beszéltünk az energiatakarékosságot szolgáló beruházásokra, sokkal nagyobb értelme lenne, hogyha ide ömlenne ez a sok pénz, ami egyébként benne van a büdzsébe, tudjuk. Hiába tudjuk azt, hogy nagyon feszített most ez a költségvetés, de hogyha egy célzottabb és nagyságrendekkel nagyobb pénzt költene a kormány ezekre az energiahatékonysági beruházásokra, nem csak a napelemekről van szó.
Igen.
Másról is, infrastruktúrális beruházásokról,
szigetelésekről,
meg úgy en bloc ezt az ágazatot sokkal komolyabban vennék. Kíváncsi vagyok egyébként Lázár Jánosnak a tevékenységére ezzel kapcsolatban. Nagyon remélem, hogy oda csap az asztalra.
Hát ugye Lázár János korábban ugye mindig oda csapott az asztalra, hogy növelni kellene a magyar tulajdont, ugye mondjuk a kiskereskedelemben, de akkor a alapanyaggyártásban mekkora kb. Most a magyar tulajdon?
Hát nagyon kicsi, ilyen 5-10%. Ezt azért föl lehetne emelni olyan 20-25-re, úgy gondolom, és az nem váltaná ki természetesen az importot, de mindenképpen javítaná a magyarországi felhasználóknak a helyzetét.
És hogyha most még egy kicsit az energiahatékonyságról beszélünk, akkor a napelemen kívül még mi lehet egyébként? Vagy a napelemet illetően nagyon ambiciózus a kormány, és kellene emellé más, vagy magában a napelemben is kellenének azért komolyabb törekvések?
Hát természetesen kellenének, meg nem kellene ez a nagy összevisszaság, és tényleg káosz van. Hát nem lehet eligazodni abban, hogy mit akar a kormány, és mit finanszíroz, és hogyan, és milyen ütemben. Hát így aztán tényleg elveszi a kedvét mindenkinek attól, hogy ezzel foglalkozzon. Ugye, mert ezek azért később megtérülő, több év alatt megtérülő magánberuházások, ha úgy tetszik, a családok oldaláról, és hiába csökken ez a megtérülési idő, most azzal, hogy nagyon drága lett az energia, de azért még mindig 4-5 év. Uh-huh. És azért több millió forintról beszélünk a legkisebb családi napelem beruházásnál is, körülbelül 2-3 millió forint a minimális bekerülési összeg, úgyhogy ezt azért nem mindenki engedheti meg magának.
Köszönöm szépen, elfogyott most az időnk, jövünk a friss hírekkel, de folytatjuk Mester Nándorral, az M4 Privátbankár.hu munkatársával a beszélgetést a híreket követően. Maradjanak velünk!